dialízises vesebetegek számára?
Talán ezen a konferencián is közeledítünk, és ennek a végén is határozottan megfogalmazhatjuk, hogy legalábbis az ellátórendszer egy része az már rendelkezésre áll, hiszen vannak a kórházakban is szociális munkások, munkatársak, az önkormányzatok is működtetnek szociális ellátóhálózatot, vannak egyéb ellátóhálózatok, amelyek szociális támogatást nyújtanak. A krónikus betegeknek ugyanakkor jelen pillanatban az a helyzet, hogy a krónikus vesebetegek ellátása az egy kicsit a két szék között a padlóra kerül, hiszen eddig a korábbiakban, talán a tavalyi év végéig, az őket egyébként dializáló, vagy a többségüket dializáló dializis szolgáltatók segítettek abban, hogy a szociális ellátás is egy picit előrébb jusson. Ugyanakkor ez év elejétől ez a szociális ellátórendszer a dializis szolgáltatókon belül ez megszűnt. És jelen pillanatban még nem tudtak a vesebetegek kapcsolódni ahhoz az ellátórendszerhez, amely legalábbis részben rendelkezésre áll, és őket is tudná segíteni.
Miután véget ér az országos pszichonefrológiai konferencia, hol tudják hasznosítani majd a konferencián elhangzottakat?
A konferencia apropóját részben az adta, hogy most zárult le a Magyar Nefrológiai Társaság által szervezett, rendezett országos felmérés, ahol ezeket a problémákat felmértük. Ennek a felmérésnek az eredményeit és a mai megbeszélés konferencia eredményeit is egy tanulmányban fogjuk összegezni, amit részben a Nefrológiai Társaság vezetőségének fogunk benyújtani, és hát mindenképpen a döntéshozók és a finanszírozók.
Tehát az egészségügyi tárca is kap egyet.
Az egészségügyi tárca, a szociális tárca, akinek a képviselő jelenés van, illetve az egészségügyi biztosítási pénztár képviselőinek is eljutatjuk ezt a tanulmányunkat, amiben a problémát szeretnénk feltárni, és a valós súlyosságában, a teljes súlyosságában megmutatni, erre rendelkezésre állnak az adatok, illetve szeretnénk erre itt megoldási lehetőségeket is keresni, kínálni, ajánlani.
Jó munkát ehhez.
Köszönöm
a beszélgetést dr. Mucsi Istvánnak, a konferencia szervezőjének. És ezzel már a véget ért az Egészségklub. Legközelebb egy hét múlva találkozunk. A mai műsor összeállításában Dávid Szabó Eszter segített. A technikai berendezéseket Fenyővári Tamás kezelte. A telefonhívásokat Bán Szilvia fogadta. A műsor szerkesztője Kovács Oliver nevében is köszönöm figyelmüket. Beregina Éditet hallották. Viszont hallásra.
A Klubrádió egészségmagazinját, az Egészségklubot hallották. Humántőke. Magazin a munkavilágáról a Klubrádióban. Szerda délután 1 órakor az önök munkatársa, Kutas Indit.
A műsor támogatója a Nexon Kft. A humán ügyviteli programok és szolgáltatások vezetőszállítója.
Klubrádió. Vélemények és hírek.
A közlekedési hírek támogatója a Siemens ZRT. Innovációk világhálózata.
Közlekedési hírek.
Hallgatóinktól tudjuk, hogy továbbra is 3-4 kilométeres a torlódás az M7-es Balaton felé vezető oldalán Martonvásár előtt. Ennek oka, hogy a 38-as kilométernél a szél korábban felborított egy kamiont, és még tartanak a mentési munkálatok. A balesetnél két sávon már megindult a forgalom, de a távolabbról érkezők számítsanak arra, hogy Martonvásárnál leterelik őket a 7-es főútra, és csak Kápolnás nyíknél tudnak visszamenni a pályára. Az Iszkiri Futárszolgálat jelezte, hogy lelassul a haladás a Hungária körúton a Lágymányosi híd felé vezető oldalon. A Tököli út előtt, ellenkező irányban pedig a Kerepesi útnál számíthatnak kisebb torlódásra. A keleti pályaudvar előtt egyébként torlódik a Tököli út és a Kerepesi út forgalma is. Erős a forgalom, de jó tempóban autózhatnak a Terész körút, Szent István körút, Margit híd, Margit körút, Moszkva tér útvonalon oda-vissza. Ugyancsak jól járható mindkét irányban a Mogyoródi út, a Fogarasi út és a Nagy Lajos király útja is, a Dózsa-György úton és a Podmanicki utcában sincs fennakadást, tudtuk meg az Iszkiri Futárszolgálattól.
A közlekedési híreket támogatta a Siemens ZRT. Innovációk világhálózata.
Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra múlt 2 perccel. Már 5-en megsérültek a viharos széltől, a letörő ágak és a hulló törmelékek miatt. Csak estére mérséklődik majd a szél ereje. Megerősítette az Európai Bizottság a H5N1-es vírus jelenlétét Magyarországon. Egyetlen fővárosi kórház sem szűnne meg az SZDSZ-es Szolnoki Andrea javaslata alapján. Csak estére mérséklődik a viharos szél, addig változóan napos felhősidő lesz, maximum 6 fokkal, de sok helyen sokkal hűvösebbnek érezzük. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Már 5-en sérültek meg könnyebben a viharos széltől letörő ágak és hulló törmelékek miatt. A szél fákat döntött ki, vezetékeket rongált meg, és az épületekben is károkat okozott. A legutóbbi hírek szerint 2 családi ház is lakhatatlanná vált. A tűzoltók összesen mintegy 800 riasztást kaptak a károk miatt idehaza. Az erős szél mintegy 50 kamiont és teherautót is az árokba borított. A járművek többnyire rakomány nélkül és ponyvával közlekedtek. A vasúti közlekedésben is több vonalon számíthatunk késésre az időjárás miatt. Megerősítette az Európai Bizottság a H5N1-es vírus jelenlétét Magyarországon. Az angliai referencia laboratórium közlése szerint az emberre is veszélyes madárinfluenza vírus altípus bukkant fel itthon a múlt héten. Közben madárinfluenza gyanús állatokat találtak egy derekegyházi tanya libatartó telepén is. Itt már több mint 9000 állatot leöltek és fertőtlenítették a területet. Egyetlen fővárosi kórház sem szűnne meg az SZDSZ-es Szolnoki Andrea javaslata alapján. A politikus kórházközi átszámát csoportosításokkal oldaná meg az 5800 ágyas törvényárleépítés hatásait a fővárosban. A fővárosi közgyűlés egészségügyi bizottságának elnöke hangsúlyozta, hogy nem a szabad demokraták javaslataként, hanem személyes szakmai álláspontjaként juttatta el indítványát az egészségügyi miniszternek. Az igazságügyi és rendészeti miniszter szerint a rendőrség tavaly jó színvonalon teljesített, és a nehéz feltételek mellett hatékonyan látta el feladatát. Petréte József azután beszélt erről, hogy a főkapitányok előtt is értékelte a rendőrség munkáját. Közben kiderült, hogy megkezdődhet a lovasrendőrök és a lovak kiképzése a tervnek megfelelően ezen a héten, jelezte a rendészeti biztonsági szolgálat szóvivője. Az állatok a megszűnt somogyi lovasbázistól kerültek a Rebiszhez. A lovaknak most meg kell szokni a városi körülményeket, illetve egy nagyobb tömeg veszi őket körül. Az állatokkal emellett összehangolt tömegoszlatási feladatokat is gyakorolnak majd. Új eljárás rendelt el Farkas Péter kábítószerügyében a fővárosi bíróság. A Pesti Központi Kerületi Bíróság korábban első fokon bizonyítottság hiányában felmentette az olimpiai bajnok sportolót a jelentős mennyiségű kábítószerrel való visszaélés vádja alól. A másodfokon eljáró testület megalapozatlanság miatt hatályon kívül helyezte a korábbi ítéletet. Hírek legközelebb 3:30.
Időjárás jelentés.
Csak estére gyengül a viharos szél, változóan napos felhős idő lesz, addig maximum 6 fokkal, de sok helyen jóval hűvösebbnek érezhető. Holnap számottevő csapadékra nem kell számítani, enyhe idő lesz, sokszor lesz felhős az ég, kivéve az ország délnyugati részén, ahol gyakran kisüt majd a nap.
Klubrádió. Vélemények és hírek. Szolidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora. Műsorvezető Barát József. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatja.
Jó napot kívánok! Az elmúlt napokban éhségsztrájkkal figyelmeztettek az egyik szakközépiskola tanárai és a hozzájuk csatlakozott tanárok, hozzájuk csatlakozott szülők azokra a feszültségekre, amelyek a fővárosi szakoktatásban keletkeztek. Az önkormányzat ugyanis 20 intézmény bezárását tervezi, aminek következtében 500 pedagógus elveszítheti az állását. A lengyel Gyula iskola 150 órás éhségsztrájkja véget ért, de a kérdés maradnak. Például az, hogy miért éppen a középiskolai jelentkezések idejére halasztották a döntést, vagy hogyan irányítják át a képzést azokba az úgynevezett térségi integrált szakképzőközpontokba, amelyeknek második köre még föl sem állt. És persze, mi végre ez az egész átalakítás? Műsorunk második részében a felsőoktatással fogunk foglalkozunk, hiszen lassan lezárulja a jelentkezések időszaka. Idén rendhagyó módon attól függ, hogy egy-egy egyetem mennyi pénzt kap, hogy mennyien jelentkeznek. Ezek után a csábítás vadabbnál vadabb trükkjeit vetik be az intézmények. Indul a fejlesztési hozzájárulásnak nevezett tandíj új rendje, és változik az ösztöndíj fizetés módja is, győztek a diák önkormányzatok. A szerkesztő Sós Éva, a mikrofonnál Barát József.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Megkezdődött a szakoktatás átszervezése. A jövőben az eddigi iskolákban a fiatalok a zömében a közismereti tárgyakat tanulják majd. A szakoktatás fő színhelye az úgynevezett TISZK, a Területi Integrált Szakképzőközpont lesz. Csökken az iskolák száma, várhatóan 20-szal, és kevesebb pedagógusra lesz szükség. Beszélgető társaink Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezete budapesti titkára. Kezi csokolom, jó napot kívánok! Itt van Békési Tamás, a Pedagógusok Szakszervezete elnökségi tagja. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatót.
Stúdiónk vendége Salamon Péter, az Észak-Pesti TISZK ügyvezető igazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És telefonon van velünk Jó Nemese, a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságának alelnöke. Kezit csokolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Az első kérdés a szakszervezeti tisztségviselőknek szól. Szükség van-e az átalakításra? Szükség van-e az átalakításra akkor, amikor 35 ezerrel kevesebb a középiskolás most, mint volt 1980-ban? Amikor számos tanműhely, laboratórium kihasználatlanul áll, amikor Budapesten például 9 diák jut egy pedagógusra, míg az uniós átlag 16 körül jár. Békési Tamás tehát a Pedagógusok Szakszervezetének elnökségi tagja. Kérem, húzza magához a mikrofon, ne féljen tőle.
Köszönöm. Kár volna vitatkozni ezekkel a számokkal. Én azt gondolom, hogy reformra mindenképpen szükség van a szakképzésben, hogy éppen ez az a reform, amelyre szükség van, a fölött azért természetesen vannak vitáink. Vitatkoznék ezekkel a számokkal is, amelyeket ön mondott, az uniós számokkal. Nagyon sok helyen jártam, én uniós ügyekben elég tájékozott vagyok, úgy gondolom. Nagyon sok helyen jártam, a szakképzésben 4-5 fős csoportoknál nagyobbat például nem nagyon láttam. Tehát ez a fajta számarány, ez itt teljes mértékben szerintem nem állja meg a helyét.
Minden esetre ez terjedt el a sajtóban, majd kíváncsi vagyok erről Jó Nemese álláspontjára. Illetve ha velünk van, kezi csókolom, akkor mit gondol rögtön erről az uniós számról? Sok-e Magyarországon az oktató, vagy kevés?
Hát én az adatokból indulok ki, amelyek azt mutatják, hogy a fővárosban egy pedagógusra 9 gyermek jut, ez országosan Magyarországon ez az átlagos szám, ez 10 fő, és az Európai Unió országaiban pedig 16 fő. Ekkor azt gondolom, hogy igen, sok, tehát hogy viszonylag sok pedagógus van, jóval kevesebb gyerekre, de hát láthatjuk azt, hogy 1998 óta, ahogy ön is említette, mintegy 28%-kal kevesebb vannak a szakképzésben, ennek megfelelően a rendszert is át kell alakítani.
De Békési Tamás, ugye, aki a Pedagógusok Szakszervezetének elnökségi tagja, és ráadásul uniós szakértő, uniós összekötő is, azt állítja, hogy ezek a számok nem stimmelnek. Miért gondolja, vagy miért mondja, hogy ezek nem stimmelnek?
Az igazság, hogy én azokból az adatokból tudok kiindulni, amelyeket számunkra a szakértők összeállítanak, tehát most is ezekre hivatkoztam, és hát azt is gondolom, hogy jól láthatjuk mindannyian a szakképzésnek a hibáit, a problémáit ma Magyarországon egyébként, és így a fővárosban is, hiszen ugyanazok a problémák adódnak a fővárosban, mint országszerte. Ez pedig egyrészt a szétaprózottság, másrészt pedig az, hogy egy nagyon pazarló rendszerben vagyunk. Pazarló a rendszer nem csak azért, mert mintegy 13 ezer gyermek hiányzik a jelenlegi rendszerből a fővárosban, hanem azért is pazarló, mert párhuzamosan fejlesztünk infrastruktúrákat, tanműhelyeket, informatikai laboratóriumokat, olyan tanműhelyeket, amelyek az esetek egy részében a hétnek csak néhány napján az órák néhány százalékában vannak kihasználva. Így természetes, hogy egy párhuzamosan fejlesztett infrastruktúra mellett sehol sem tudjuk a legmagasabb technológiát, a legmagasabb színvonalat biztosítani a tanulóinknak.
Mit gondol mindenről tehát Békési Tamás?
Nagyon sok dologgal természetesen egyetértek. ugyanakkor kénytelen vagyok néhány dolgot közbeszúrni. Tehát az egyik az, hogy valóban csökkent a tanulóknak a szakoktatásban, szakképzésben tanulóknak a létszáma, ugyanakkor rendkívüli mértékben csökkent a 90 óta a szakoktatóknak is a létszáma. Gondoljanak csak azokra, egykor nagyvállalatok alkalmazásában álló szakoktatókra, akik már nagyon régóta nincsenek a rendszerben, tehát ez egyik. A másik az, hogy való igaz, hogy nagyon sok értelme van koncentrálni a rendkívül költséges képzéseket,